Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Bíró László püspök atya műsorával. Önök a Hívom a családokat adását hallják a szombatesti beszélgetések sorozatában. A házigazda Bíró László püspök atya akadályoztatása miatt nem tud a felvételünkön jelen lenni. Vendégeink a mai alkalommal, akiket szeretettel köszöntünk, Várdai Pál és felesége Judit. A műsor vezetői Pap Ági és Miklós.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy találkozunk ilyen oldalról is, és egy kicsit ilyen témákról tudunk beszélgetni, és ez mindig öröm, amikor régi jó ismerősökkel, barátokkal, szeretett emberekkel tudunk beszélgetni a levél témáiról, vagy hasonló komoly témákról. Azt kérem, hogy mi ugyan jól ismerünk benneteket, de a kedves rádió hallgatók nem, és ezért mutatkozzatok, bemutassátok be egymást, és mondjátok el, hogy mit szerettek egymásban.
Én Várdainé Judit vagyok, mi is szeretettel köszöntjük a rádióhallgatókat. 35 éves házasok vagyunk, 4 felnőtt gyerekünk van, és most már van 3 unokánk is, úgyhogy ez nagyon klassz dolog, és nagy ajándéka az Úristennek. A 35 év alatt folyamatosan ismertük meg egymást, meg tanultuk meg egymás nyelvét. Azt szeretem Paliban, ahogy igyekszik nekem örömet okozni, ahogy keresi, hogy hogyan tudja szebbé tenni az életünket, és azt is nagyon szeretem, ahogy a gyerekeinkkel és az unokáinkkal foglalkozik.
Várdai Pál vagyok, Juditot egy tűzrőpattant, vidám, okos lánynak ismertem meg. Ez a temperamentum, ami őt jellemzi, és ez az elmúlt időkben szinte alig kopott valamit, és az elmúlt hétvégén voltunk egy közös programon, és ott szintén, még 35 év után is egy újabb meglepetés ért, hogy szintén ugyanazt a tűzrőpattant, temperamentumos, vidám, okos lányt tapasztaltam. Azt szeretem benne, hogy figyel rám az igényeimre, szeret engem, és hát boldog házasságban élünk.
A levél a következő mondatokkal kezdődik. Sok fiatal úgy gondolja, hogy ha szeretik egymást, akkor házasságkötésük után mindig automatikusan egyet fognak érteni. Ha együttben egyiküknek vagy másikuknak dönteni kell, akkor nincs szükség megbeszélésre, hiszen nyilván házastársuk is ugyanúgy döntene, mint ő. Ez többé-kevésbé beválik, amíg életük felett nem gyülekeznek fel. Az életnek azonban nem csak napos oldalai vannak, mindig jöhetnek nehéz, viharos időszakok, amikor a házaspárnak új, eddig ismeretlen nehézségekkel kell megküzdenie. Együtt kell elhárítaniuk a közös életüket, beárnyékoló veszélyt.
Egész biztos, hogy nagyon fontosak a pár életében a közös döntések, és ezek behálózzák az életünket. Vannak kicsi közös döntések, például egy közös vásárlás, vagy az ünnepeink megtartása, vagy a hétvégének a programja. Nagy döntések is vannak, de hát ezek sokkal ritkábbak. Ugye elmegyünk együtt közösen a házas hétvégére, vagy egy nagyobb dolognak, egy tartós használati cikknek a vásárlása, például autóvásárlás, vagy például egy telek eladása. Ezek mindenképpen komolyabb közös megbeszélést igényelnek. Egy jezsuita atya, jó barátunk mondta, hogy ha már döntöttünk, akkor utólag ne hezitáljunk. Sokszor engem is elkap a pánik, hogy vajon jól döntöttem-e. Ilyenkor mindig Ödön atya szavára gondolok. Ő azt mondta, hogy gondold végig a dolog előnyeit, a hátrányait, és aztán döntsél. Utána pedig, amit kimondtál, az biztos, hogy jó, és utána már ne hezitálj rajta. Akkor biztos jó volt a döntésed, és akkor meggondolta, tehát ez így biztos megfelelő. És a másik gondolata az volt, hogy szabadon, örömmel és szeretettel döntsél.
Szeretném tőletek megkérdezni, hogy életetekben voltak-e, illetve vannak-e külön elfoglaltságaitok? Biztos, hogy akad.
Hát persze, természetesen, hiszen már a munkánk is külön-külön folyik. Mi, amikor nagyon kicsik voltak még a gyerekeink, akkor voltunk házas hétvégén, de pontosan azért, mert még Veronika volt a legnagyobb gyermekünk, volt 3-4 éves, ezért a házas hétvégében nem tudtunk elköteleződni, hiszen azt gondoltuk, hogy egyszerre nagyon nehéz otthon hagyni a kisebb gyermekeinket. Aztán, amikor már idősebbek lettek, és már a legkisebb gyermekünk is több volt, mint 4, akkor végeztük el a kurziót, és mind a ketten a kurzió mozgalomban köteleződtünk el. A kurzió, biztosan többen tudják a rádióhallgatók közül is, hogy kurziókat külön tartják nőknek és férfiaknak, így amikor egyikünk ment szolgálni segítőnek egy kurziós hétvégére, akkor a másikunk tartotta otthon a frontot, volt együtt a gyerekekkel, és így sosem kellett otthon hagyni őket egyedül, vagy valamilyen őrzőre bízni.
Miként tudjátok elfogadni egymásnál azt, hogy egyikötök egyik munkát, a másikotok a másik munkát csinálja, és esetleg nem közösen vagytok egy-egy feladatban?
Én azt gondolom, hogy ezeket is meg szoktuk beszélni, alig várjuk már, hogy aki távol volt, hazajöjjön, és elmesélje, hogy azon a hétvégén milyen élmények érték. Miután mind a ketten együtt ugyanabban a mozgalomban dolgozunk, így azt gondolom, hogy hasonló élmények érnek minket, úgyhogy értjük is, hogy miről beszél a másik.
Én még visszatérnék a döntésekre, hogy Judit gyorsan átlátja a dolgokat, és gyorsan dönt, és olykor ez többet hibázik. Én meg egy elemző típusú, jobban átrágom a dolgokat, több információ szükséges a döntésekhez. Olykor ez meg lassítja a döntést, és az elmúlt időszakban úgy hatottunk egymásra, hogy ő is egy kicsit elemzőbbé vált, én meg felgyorsultam, úgyhogy ezek a hatások nagyon pozitívak. A közös, illetve a külön programjaink és a külön tevékenységeinket pedig általában az esti vacsoránál együtt közösen megbeszéljük, a terveket, hogyan sikerült aznapra a dolgainkat. Tehát a napi tevékenységeinket rendszerint az esti vacsoránál beszéljük át. Mikor még kicsik voltak a gyerekeink, rendszerint körbe ment az esti vacsoránál, hogy ki mivel, és hát dőlt belőlük, hogy kivel milyen benyomása, milyen élménye volt, és hát ott osztottuk meg. És ez nagy élmény volt a számunkra is, hogy így megismertük a gyerekeinket, amikor nincsenek otthon és közösségben vannak, hogy milyen problémákkal, milyen örömökkel, milyen helyzetben vannak, és így tudtunk vele azonosulni, vagy elfogadni.
Szeretném még azt is mondani, hogy már fiatal házasként is voltak olyan szabadidős elfoglaltságaink is, amit nem együtt csináltunk. Pali, nagyon fiatal házasok voltunk, amikor kiderült, hogy gyönyörűen tud festeni, és már akkor eljárt rendszeresen egy festészetet tanítóiskolába. Nagyon fontos volt, mert tudtuk, hogy ezekben a helyzetekben tud ő feltöltődni, ezek az impulzusok segítik őt abban, hogy vidáman és kiteljesedve érkezzen haza. Nekem is voltak olyan elfoglaltságaim, amiben meg én mentem el egyedül, amikor barátnővel találkoztam, vagy például amikor rendszeresen tornázni jártam. Olyankor meg Pali volt a gyerekekkel, mind a ketten fontosnak tartottuk, hogy ezekben a külön lévő szabadidős tevékenységben is támogassuk egymást, hiszen tudtuk, hogy nem azért ment el a másik, mert engem ott akart hagyni, hanem hogy vannak olyan szabadidős elfoglaltságok, amiket ő szeret, és én tőlem pedig az távol áll, és viszont...
Judit említette a festészetet, tehát 5 évig jártam egy képzőművészeti körbe, ahol tanári vezetéssel tanultam festeni, és ez nagyon kiegészített engem. Itthon is volt alkalmam festeni, és ezáltal keresztutat is festettem, oltárképet, tehát ilyen egyházi jellegű dolgokba is részt vettem. És ez nagyon-nagyon jó érzés a számomra, a festészet, amikor úgy érzem, hogy kiteljesedik az életem, amikor festek, szinte megszűnik az idő, elmúlik. Egyszerűen nem veszem észre, hogy már ilyen 2 van, és már le kellene feküdni, mert annyira jól érzem benne magam, hogy a Jóistentől ezt a képességet kaptam, és ezt másoknak is kifejezhetem, mert aztán a keresztutat is egy kis füzet formájába kiadtuk, és így mások is imádkozzák, illetve az oltárképet is nem magamnak elrejtem a szobába, másoknak is. Mint egyszer megfogalmazta egy néni, hogy az őt segíti az elmélyülésben, és nem magát a képet és a szobrokat imádjuk, hanem azok eszközök. egy megimádkozott alkotás, ami imádságos lelkülettel készül, és akkor ezt mások is tulajdonképpen
hozzásegít bennünket az áhítathoz, és valóban láttam ezeket a szép festményeket, mert a keresztútállomásai külön-külön is egy festménynek elmennének, és az oltárkép is valóban áhítatot sugároz, és hozzásegít bennünket ahhoz, hogy az Úrhoz emeljük a lelkünket. A külön feladatok mellett azért nagyon sokszor együtt tevékenykedtek, tudjuk, hogy gyerekekkel is, amikor még a gyerekeitek kicsik voltak, óriási társas játékozások voltak, meg azt is tudjuk, hogy mostanában az unokákhoz is együtt mentek sokszor szórakoztatni őket, őrizni őket, játszani velük. Persze, hát nem csak ilyen gyerekkel való foglalkozásban vannak a közös feladataitok, hanem sok más területen is egészen biztos. Most azt kérdezném tőletek, hogy hogyan tudtok a közös feladatokról kommunikálni egymással?
Közös feladatnak most, ahogy ezt mondta Rági, az jutott eszembe, hogy például közös feladat, amikor valamilyen családi találkozó van, azért most már 10-12-en vagyunk együtt, akkor is, ha a legszűkebb család van meghívva. Bizony a felkészülés az komoly közös munkát igényel, mert általában igyekszünk mindennel kész lenni, a főzéssel, az előkészülettel, a terítéssel, mire megjönnek. Ebben Pali nekem mindig nagy segítség, teljes nagy alázattal kezem alá dolgozik, előre megterít, pontosan tudja, hogy ez alatt a 35 év alatt már megtanultuk, hogy melyikünknek milyen a munkasorrendje, hogy mit tart fontosnak, úgyhogy együtt szoktuk ezeket a munkákat csinálni. Ha másfajta közös tevékenységre gondolok, előre át szoktuk beszélni, előre egyeztetünk, aztán persze, ha nem úgy sikerül, próbálunk rugalmasan viszonyulni a megváltozott körülményekhez.
Mint említettem, én gyerekként lassúbb, befelé forduló voltam, és a házasságunk folyamán, ahogy a gyerekeink születtek, hát itt vannak tevékenységek, meg voltak bőven, úgyhogy meg kellett találnom. Ha nem láttam, hogy mi, akkor Judit mondta, hogy mik azok a feladatok, amikben tudok segíteni, és ezeket megtanultam, és hát a család összejöveteleken, ugye ezek a, már nem kell mondani, hogy mit csináljunk, hanem szinte ez megy magától, már mint hogy csináljuk. Vannak olyan közös tevékenységeink, hogy a gyerekeink kirepültek, és önálló életet élnek, hogy egy-egy évente egy-egy alkalommal összejövünk családi napra, vagy ha sikerül hétvégére, kinek milyen az időbeosztása, és hát együtt töltjük az időt, együtt strandulunk. Én nagyon-nagyon élvezem a pici lurkók, az unokák futkározását, és újra átélem azokat az érzéseket, amikor a sajátjainkat láttam, és most az újabb generáció is. Ez egy fantasztikusan nagyon jó érzés a számomra. Mindig is vágyom volt egy olyan szerető közösség. Nekem két idősebb bátyám volt, 7 és 9 éve idősebbek, és szinte egykeként nőttem fel, mert ők mindig más területen, máshol voltak, mint ahol én, és mire én felnőttem addigra, meg már akkor még elmentek katonának, meg már elköltöztek, megnősültek, és ez egy nagyon jó érzés a számomra, hogy ilyen szerető közösségben vagyok a szerető feleségemmel, a szerető gyermekeimmel, hogy látom a felnövő generációt, és hogy azok az értékek, amiket mi éltünk, úgy tűnik, hogy sikerült átadni, ezeket követik és élik, és boldogok vagyunk, és ők is úgy látom, hogy boldogok.
A levél folytatással következő. A fiatalok feladata az, hogy megállapítsák kettejük hajlamaiban, vágyaiban és igényeiben az azonosságokat és a különbözőségeket, hogy megtalálják, miként lehetséges mindkettejük növekedése, hogyan találhatják meg a helyes mértéket a közelség és a távollét, az egyéni és a közös között. Gyakran adódik, hogy a fiataloknak vannak olyan elfoglaltságaik, amelyeket társukkal nem tudnak megosztani.
Mi is hallottunk ilyenről. Örülünk, hogy most tőletek nem ilyenről hallottunk, hanem arról hallottunk, hogy ti megbecsültek egymás munkáit. Azonban hallottunk egy régész fodrász házas párról, ahol is a fodrász feleség, hát nem igazán sokban nézte a férjének a régészkedését, teljesen elvonult ettől az egész problémakörtől, és amikor meglátta, hogy megint a férje a hazahozott kis tárgyakkal dolgozik, és azt próbálja egy kicsit rendezgetni, rendszerezni, akkor odaszólt neki, hogy már megint az ócska cserepeiddel vagy elfoglalva. Ezek azok a pillanatok, amik megölik a kapcsolatot. Tehát a munka mindannyiunknak fontos, és hogyha nem tudjuk megbecsülni egymást munkáját, vagy egymás tevékenységét, a másikat, a párunkat a tevékenységében, hát az nagyon-nagyon rossz lesz, a rossz hatása lesz a kapcsolatra. De egy másik házaspárt is ismerünk, illetve nagyon sok házaspár közül egy másiknak a példáját szeretném most előhozni. Vidéken él ez a házaspár. A férfi az aratógépet javította éppen, és telt múlt az idő, a feleség a konyhában. Egy idő után eszébe jutott, hogy kimegy megnézni a férjét. Először azt gondolta, hogy hát szegény, nem ért hozzá, nem megy neki valamiért, mi lehet a probléma, hát én úgyse tudok segíteni neki. Aztán mégis rászánta magát, megfőzte a finom fekete kávét, és kiment a férjéhez, és leültette, hogy akkor most kicsit pihenjél meg, mondd el, hogy mi a probléma. Semmit a világon az asszony nem értett az aratógéphez természetesen, mint ahogy általában mi nők nem értünk hozzá. A férj azáltal, hogy meghallgatást és figyelmet, odafigyelést, ahogy elmesélte, hogy mi a gond a géppel, és hogy eddig mit tett vele, és hogy hogyan, lassan előhozta a megoldást benne, és mire fölálltak a kávézás után, addigra kiderült az ég a férfi szívében is, felderült az arca, és már látta az utat, hogy hogy javítsa meg a gépet. Hát sikerült is megjavítani egy idő után. A szeretetünk az nagyon sokat jelent, az odafigyelés, a másiknak a megbecsülése.
Nekem nagyon fontos volt annak idején, amikor Ági még otthon volt Gyesen, én meg tanítottam, és egy-egy iskolai ünnepé, vagy valamilyen iskolai rendezvény volt, hogy Ági eljött, megnézte. És utána számítottam a gondolataira, úgymondván a bírálatára. Ez engem megerősített, erőt adott. Örültem a hitének, hogy bízik bennem, hogy nem kételkedik abban, hogy én ott rossz dolgokat csinálok. És nagyon szerettem és tetszett az, hogy a kollégáim is úgy fogadták Ágit, mintha munkatársuk lenne. Azonnal befogadták, sőt, hogyha valahol nem tudott megjelenni, akkor szinte engem okoltak, hogy miért nem jött, miért nem hívtam meg, miért nincs velünk együtt.
Miklós már nyugdíjas, de én még tanítok, és nekem nagy öröm az, hogyha hazamegyek az iskolából, megkérdez, meghallgat, és nem oktat ki, nem tanácsokat ad, hogy mit kellene csinálnom, és miért nem úgy fogtam fel esetleg egy problémás szituációt, nem oldja meg helyettem a kérdéseket, hanem szeret, megsimogat, szemembe néz, egy-egy kérdéssel próbál irányítani, de mindenképpen a megbecsülését, az elfogadását tapasztalom, és nagyon-nagyon sokat jelent az, hogy nem tanácsokat ad, hanem csak egyszerűen mellettem van.
Ehhez hadd mondjak egy történetet, ha szabad. Most 2 héttel ezelőtt kellett egy egész napos programot szerveznem felnőtt fiataloknak, amit a szeretett nyelvekről terveztem el, és igazából sok-sok gondolat és terv volt bennem, de nem tudtam, hogy ezek jók-e, vagy vajon hogyan kell ezt megvalósítani. Úgyhogy megkérdeztem Palit, kértem a segítségét, hiszen ebben a témában már sokszor beszélgettünk, és tudtam, hogy építő tanácsokat fog tudni adni. Úgyhogy amikor összeállt az egész nap programja, akkor végigmondtam neki az egészet, és számomra nagyon fontos megerősítés volt az ő véleménye, és sokkal nagyobb biztonsággal tudtam a fiatalok közé lépni, miután az ő támogatását éreztem magamban.
Kedves hallgatóink! Önök a Hívom a családokat adását hallják a szombatesti beszélgetések sorozatában. A házigazda Bíró László püspök atya akadályoztatása miatt nem tud felvételünkön jelen lenni. Vendégeink a mai alkalommal Várdai Pál és felesége Judit. A műsor vezetői Pap Ági és Miklós. A levél folytatásában egy keleti bölcsnek, Kahil Gibránnak a mondatait olvashatjuk. Álljatok egymás mellett, de hagyjátok a szelet és az eget közöttetek táncolni. Szeressétek egymást, de ne tegyétek a szeretetet békjóvá. Adjátok egymásnak a szíveteket, de ne zárjátok fogdába a másik szívét. A templom oszlopai egyenként szilárdan állnak, de nem növekedhetnek. A tölgyfa és a fenyő is egymagában áll, de ha árnyékot vetnek egymásra, egyikük sem tud növekedni.
Ez a növekedés, ami engem megragadott ebből a részletből, a szeretetben való növekedés. Ti hogy érzitek ezt a kapcsolatotokban?
Az előbb Pali említette, hogy voltunk együtt egy hétvégén most úgynevezett munkatársképzőn, és nagyon érdekes élmény lett a vége, mert hogy egyszer csak Pali elém állt, és megkérdezte, hogy Judit, te mindig ilyen vagy a kurzion? Ami azt jelentette, hogy ugye az előbb ő is említette, hogy olyannak látott, mint 35 évvel ezelőtt, és azt gondolom, hogy megtapasztalni egymásban a fiatalt, megtapasztalni egymásban azt, amibe beleszerettünk, az mindenképpen a szeretetünket növeli. Azt is hozzátenném még, hogy érdekes látni, ahogy Pali nagypapa, ez a másik oldala a szeretetünk növekedésének. Én mindig örültem, hogy ahogy a gyerekeinkkel foglalkozott, személyre szabottan sportolt velük, elvitte rendszeresen őket külön programokra, és most azt látom, hogy az unokákkal is ugyanilyen ügyesen és személyre szabottan foglalkozik, és ebbe is bele lehet szeretni.
A levél a nehéz döntésekkel foglalkozik tovább. Le kell győzni azt a gyengeséget, amely félelmet kelt bennünk a másikkal szemben, mintha a vetélytársunk lenne. Nagyon fontos, hogy a saját biztonságunkat megfontolt döntésekre, meggyőződésre és értékekre alapozzuk. És ne arra, hogy egy vitában győzedelmeskedjünk, vagy hogy nekünk adjanak igazat. Azt szeretném kérdezni, hogy köztetek, mint minden családban vannak nehéz döntések. A nehéz döntéseket általában vagy gyakrabban melyikőtök szokta meghozni, melyikőtök tudja előbb kimondani?
A döntéseket is általában megbeszéljük, és a nehéz döntések, ugye azok egy ideig hordozzuk magunkba, aztán beszélgetünk róla, tehát ez nem egy egyszer és gyors feladat, hanem egy inkább hosszabb folyamat, egy nehéz döntés meghozatala. Általában, mint említettem is, nekem szükséges több információ az, hogy egy jó döntést meg tudjak hozni, és az a kérdés, hogy ki tud gyorsabban, akkor a Judit hamarabb meghoz egy döntést, de általában a nehéz döntéseket, azokat külön-külön meghozzuk és együtt megbeszéljük a végén.
Azt gondolom, hogy ezek a döntések persze feszültséget hordoznak, és nem is megy mindig vitatkozás nélkül, hiszen abból fakadóan, hogy másképp látjuk az adott probléma megoldását, nem egyszerű a közös megoldást meghozni. De azt mindig fontosnak tartjuk mind a ketten, hogy addig beszéljünk róla, amíg a közös döntés meg nem születik. Tehát olyan sokszor előfordult, hogy az elején nem értettünk egyet, de olyan sosem, hogy végül is a közös nevező nélkül döntöttünk volna.
Ez nagyon fontos.
Vannak olyan helyzetek, amikor kicsit ilyen olaszosan, temperamentumosan zajlik az esemény, és kicsit hangosan is, és ugyanakkor, miután megszületik a döntés, vagy esetleg úgy érezzük, hogy a másikat megsértettük, akkor ugye miután ezt meg is beszéljük, akkor bocsánatot is kérünk. Nem mindig sikerül azonnal ezt magunkba, ez is egyfajta folyamat, de ugye hallottuk, hogy ne menjen le haragotok felett a nap, ezért igyekszünk is ezt tartani. Ez nem mindig sikerül aznap, de igyekszünk, hogy másnapra bocsánatot kérjünk és kiengesztelődjünk.
Igen, hát a kiengesztelődésben is, meg a döntéseinkben is egész biztos, hogy a Jóisten velünk van, hiszen mi is Miklossal sokszor megtapasztaltuk, hogy a házasságot nem csak ketten éljük, hanem hárman, és a harmadik a Jóisten, vagy inkább így mondanám, hogy az első személy a Jóisten, és mi ketten a döntéseinkben mi is megtapasztaltuk a nehézségeket, a vitákat. Volt alkalom ugye jó pár döntés hozatalra, hiszen a nagy családnak a vállalása, és utána az, hogy hosszú évekig otthon voltam gyesen és főállású anyának, hát ez komoly döntéssorozat eredménye volt. Ezt együtt kellett meghozni, hiszen ennek mindenféle szempontból sok következménye volt.
Nem is lehet a nehéz döntéseknél kikerülni azt, hogy a temperamentunk megjelenjen. Nem is lenne igaz a döntésünk és a döntéshozatalunk, hogyha ez nem játszana szerepet. Nekem is volt ilyen nehéz döntésem. Házasságunknak úgy körülbelül a közepe táján 20 éves házasok voltunk, amikor felajánlottak egy esztergomi állás lehetőséget. Én nagyon sokat hezitáltam rajta. Lehet, hogy jobb lenne a kereset, lehet, hogy más városba költöznénk, könnyebb lenne az élet. A gyerekekkel is lehet, hogy egyszerűbb lenne, de nem mertem dönteni, nem mertem azonnal kimondani az igent. És este megjött a telefonja apámnak, hogy ha szeretnék édesanyámmal találkozni, akkor üljek vonatra és utazzam le vidékre. És én döntöttem nem az állás, hanem a család mellett, anyámnak a meglátogatásában. És azt hiszem ez volt a jó. És az Isten ott állt mellettünk, ő segített ebben a döntésben. Jelen volt abban a pillanatban, amikor ezt az igent, illetve hát a nemet a változásra ki tudtam mondani.
Teljesen egyetértek veletek. Mostanában egyre többször érzem azt, hogy mielőtt meghozzam a döntést, nagyon-nagyon fontos, hogy elmenjek nálunk a munkahelyemen, van egy kápolna, és ott megbeszélni az Úristennel a döntésnek a mikéntjét, hogy ő mit vár tőlem, kicsit szemlélni azt, hogy a döntés ne az én fejem vagy szívem alapján történjen, hanem az Úristen mit vár tőlem, az Úristen hogy gondolta el az én életemet, és hogy mi az a hivatás, amit ő szán nekem.
Azt tapasztaltam 35 év alatt, ugye 35 évvel ezelőtt a Jóistennel együtt fogadva, hogy boldoggá teszlek, te boldoggá teszel, és ezt nagyon komolyan vesszük, és azt, hogy a világ számtalan nehézséggel bombáz, számtalan nehéz döntéseket és élethelyzeteket élünk át, és hogyha nem vesszük ezt komolyan, vagy nem számítunk a Jóisten segítségére, akkor már számos esetben szétmehetett volna a házasságunk. Mi ezt komolyan gondoltuk, és ma is komolyan gondoljuk, és ez nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy számos alkalommal tapasztaltam ezt a segítséget, hogy én magán erőből próbálkoztam meghozni döntéseket, és bizony az nem sikerült, vagy nem volt olyan jó, amikor oda tudtam adni, akkor úgy tűnt, hogy pillanatok alatt szinte hamar megoldódott, és a legjobban, mint ahogy én azt vártam volna.
A levél egyik izgalmas része a következő mondatokban található. Az összetartás a házasságban csak hamar arra fog bennünket indítani, hogy a magunkon kívüli világot értékes tettekkel szolgáljuk. Noha a házaspár önmagát építi, tekinthetjük ezt belégzésnek, kapcsolata tevékeny szeretetével a külvilágot is építi. Ezt kilégzésnek nevezhetjük. Ti hogyan látjátok, hogyan élitek meg a külvilágnak a jelenlétét, illetve hogyan tudjátok a ti saját életeteket, gondolatvilágotokat a külvilág számára tükrözni?
Ez nem egy egyszerű kérdés, és a válasz sem egyszerű rá, viszont az jutott eszembe erről, hogy valószínű, hogy a Jóisten nem azt várja, hogy bezárkózzunk a templom falai közé, hanem a világba küld bennünket, menjetek, tegyetek tanítványom már minden népeket. És ez nem mindig olyan egyszerű, hogy úgy éljünk, hogy ugye lámpás legyünk a magunk egy négyzetméterén, hogy világítsunk, hogy ezt példák legyünk mások számára. Ehhez bizony kell a Jóisten segítsége.
Igen, mert a jelenlétünkkel már jelek vagyunk és tanítunk.
Nekem felnőtt fiatalokkal kell foglalkoznom, a kell az egy kicsit erősnek hangzik, mert én nagyon örülök, hogy ezt a hivatást adta nekem az Úristen. Azt gondolom, hogy a hitelesség az a legfontosabb érték, aminek az életemet irányítania kell, hogy olyan legyek, amilyen vagyok, és azt mutassam, ami bennem van, azokat az értékeket is át tudjam adni. Nyilván felnőtt fiatalokat nem lehet már úgy nevelni, mint az alsóbb iskolákban, de azt gondolom, hogy ha tudom képviselni a saját értékeimet, azoknak egészen biztosan hatása van.
Igen, hát a legfontosabb a hitelesség, úgyhogy ezt én is így gondolom. Valójában, amit előbb felolvastál Miklós a levélből, az nekem nagyon tetszett, egy belégzés-kilégzéssel hasonlítja az életünknek ezt az oldalát a levél. A belégzés nélkül valójában megfulladunk, tehát hogyha nem töltekezünk, ha nincsenek olyan lehetőségek, olvasmányok, vagy egy hittan, vagy olyan családi találkozások, amik feltöltenek, akkor nem tudjuk a kilégzésnek megfelelő tevékenységet mutatni, hogy továbbadom a szeretetet. Tehát nagyon jó gondolatot hallottunk egyszer egy atyától, előbb lenni, aztán tenni. Tehát biztos, hogy a saját magunkat kell jól megismerni, építeni, a kettőnk kapcsolatát szépé tenni, egymással közelebb jutni egymáshoz, és a megbocsátásokkal, újrakezdésekkel megpróbálni minél harmonikusabb életet élni, és ez sugárzik a környezetre, akkor megvan a belégzés is, és a kilégzés is. Ha valamelyiket túlzásba visszük, akkor az biztos, hogy az egészségünkre rosszulhat, de ugyanígy a tevékenységnél is. Ha a belégzésnek megfelelő töltekezést túlzásba visszük, és kifelé nem adunk a szeretetből, vagy kifelé egyáltalán semmi kapcsolatépítés nem történik, akkor azért úgy bepálik, bepunnyad az a kapcsolat. Nem lesz jó. Tehát ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha egy tónak a kifolyását lezárnánk, akkor az a tó az biztos, hogy már nem igazán tisztul, és akkor az a tó teljesen hát zavarossá, és piszkossá, és büdössé válik. Ha viszont a tevékenységbe átesünk a másik oldalra, túl nagy lesz a kilégzés, a belégzés nélkül, akkor mi az, ami bennünk marad? Akkor hogy tudunk megélni? Ilyenkor jöhet a kiégés, ilyenkor jöhet a tönkremenés, ilyenkor jöhet az, hogy teljesen kifulladunk. Tehát fontos a kifele adás, fontos a kifele akár pasztorálás, akár karitász tevékenység, szeretett tevékenység, segítés, tanítás, vagy akármilyen jellegű tevékenység, de az egyensúlyba kell tartani a belégzést, kilégzést, azaz a töltekezést és az adást.
Említetted az önismeretet, ez nagyon fontos, hallottam egy jó mondatot, hogy a vállalkozó vállalkozik, de ugye azt tudnia kell, hogy milyen eszközei vannak, milyen mire képes, és hogy arra vállalkozzon. Hogyha olyanra vállalkozik, amire nincs képessége, ugye kódolva van eleve a kudarc. A másik dolog, hogy van ilyen elmélet, különösen régebbről, hogy Schuster leszel fiam, már pedig, mert apád is az volt, meg a nagyapád is, holott lehet, hogy nincs hozzá ilyen képessége. Tehát nagyon fontos az önismeret, hogy tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, milyen eszközeink vannak, mik a vágyaink, és afelé irányítsuk az életünket, mert akkor leszünk boldogok, akkor leszünk kiteljesedettek, hogyha így élünk.
A levél záró gondolatai. Életünkben mindig az az értékes, ha az értékeknek szenteljük magunkat. Ez csak úgy sikerülhet, ha kapcsolatunkba bevonunk másokat is. Kedves hallgatóink! Önök a Hívom a családokat adását hallották a szombatesti beszélgetések sorozatában. A házigazda Bíró László püspök atya akadályoztatása miatt nem tudott felvételünkön jelen lenni. Vendégeink a mai alkalommal Várdai Pál és felesége Judit voltak. A műsor vezetői Pap Ági és Miklós. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!